Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután a Trend FM-en a Földgömb magazinnal. A legfrissebb számot ütöttük föl Jakab Gusztáv biológussal, a Szent István Egyetem Gajek Egyetemi docensével. A körösök, a vizek változó útja, ez a cikk címe. És mielőtt a körösökön eveznénk, ha megengedné, egyetlen egy dologban készültem erre a beszélgetésre, és pont ma reggel szembe jött egy hír, amit elolvastam. A Bajor tartományban, Németországban kutatók felmérték a Duna hosszát, szélességét, vízgyűjtőjét, és azt találták, hogy 200 év, ön ezt biztos olvasta, vagy hallotta egyébként, hogy 200 év alatt 134 kilométerre rövidült a Duna, és 40%-kal lett keskenyebb, ugye az emberi beavatkozásnak köszönhetően. Tehát ez a Duna. Most akkor körösökről beszélgetünk, de azért itt is nagyon sok minden változás van, ami a cikkből kiderült, és itt meg még régebbre érdemes visszamennünk, ugye, a történelemben.
Jó napot kívánok, én is a hallgatóknak, Jakab Gusztáv vagyok, Szent István Egyetemről. Én annyit érdemes tudni, hogy Szarvason lakok egyébként, tehát itt testközelből látom, illetve gyakorlatilag nap mint nap látom a körösnek a viszonyait, illetve a változásait. Talán azért meglepő, hogy válaszoljak is a kérdésre a Dunával kapcsolatban, kicsit azért meglepő ez a hír, mivel hogy legtöbb folyunk azért szabályozott. Hát gondolom, és éppen ez a szabályozottság akadályozza a természetes fejlődését a folyóknak. Hát itt arról annyit kell tudni itt a Tisza völgynek a szabályozásáról, hogy ameddig az 1800-as évek elején elkezdődött a folyóknak a szabályozása, addig gyakorlatilag egy olyan önálló fejlődésre is képes rendszert alkotott a folyó, amikor is mélyített a medrét, új kanyarulatokat alakított ki, és így tovább.
Ment, amerre akart. Igen.
Igen, ment szabadon, amerre ő akart, amerre éppen ugye a hidrológiai viszonyok kényszerítették magát, a folyót is, a folyóvizet is, hogy formálja a saját medrét, kerülgette a lerakott hordalékát, és így tovább. Talán a Duna esetében annyi lehet a különbség, hogy ott főleg a Dunának a felső folyásán azért még vannak szabályozatlan hegyvidéki jellegű szakaszok, amit nem lehet úgy olyan formában gátak közé kényszeríteni, mint hogy itt nálunk a körösöket, a Tiszát megtették.
Menjünk vissza a körösökhöz. Ahogy láttam a cikkben, igazából Árpád korában érdemes már vizsgálódnunk, ugye?
Érdemes korábban is visszamenni, vagy érdemes lenne, ha lennének információik. A nagyon jó dolog az, hogy az elmúlt 1000 évről már viszonylag vannak információink. Például ugye, hogy említettem, hogy szarvasi vagyok. Az egyik első, vagy a legelső magyarországi települések, amiket a krónikáig említenek, ez Szarvas települése. Bár még nem Szarvas néven említik, hanem megemlítik azt, hogy Árpád fejedelem a honfoglalókkal, a törzsekkel a Szarvas halomnál kelt át a Körös folyón. Tehát ebből sejtjük azt, hogy itt meg tudjuk is azt, hogy ez itt egy nagyon régóta lakott része az Alföldnek, mivel egy nagyon fontos átkelési hely volt. Na most a honfoglalás követően a magyarságnak a letelepedése az elsősorban azokra a tájrészletekre korlátozódott, vagy azokon a tájrészleteken tudtunk elsősorban megtelepedni, ahol az ártéri gazdálkodást lehetett folytatni, tehát az ártereknek, illetve az ármentes területeknek a határzónájába tudott a magyarság letelepedni, és itt egy nagyon bölcs tájhasználatot alakított ki, az ártéri gazdálkodást, a foggazdálkodást, illetve a szilajpásztorkodást.
A foggazdálkodást azt olvastam, de azt nem tudtam, hogy ez micsoda.
Gyakorlatilag arról van szó, ami teljesen, hogy is mondjam, ellentétes elsőbben a 20. századi vízgazdálkodással. Ma azért hozzátenném, hogy már elkezdenek a vízügyes szakmában is ebbe az irányba gondolkodni. Tehát akkoriban az a fajta gondolkodás volt, hogy ami víz van, azt tartsuk vissza, tartsuk meg és hasznosítsuk. Tehát nem az, hogy van egy meder, és ott vezessük le, minél hamarabb, és szabaduljunk meg a vizek. Ugye a globális klímaváltozás miatt kezd fordulni igazából a gondolkodásmódja a hazai vízgazdálkodási szakembereknek is. A foggazdálkodás az maga annyit jelent, hogy kihasználva a természetes adottságokat, kivezetjük a többletvizeket az ártérbe, és ott valamilyen módon hasznosítjuk, ugye leginkább ugye ezeknek az elárasztásoknak, mondjuk hallgazdálkodási célra lehet ezeket hasznosítani, de amire mondjuk kevésbé gondolunk, ugye ez egyfajta árasztásos öntözést is jelent, például a mélyebb fekvésű legelő területeket, gyepes területeket lehet ilyen formában öntözni, és a szilajpászt torkodás pedig azt jelentette az Árpádkorban, hogy a magasabb fekvésű területeket legeltették a tavaszi csapadékos időszakban, és nyár, amikor már ezek a területek kiégnek, sárgul a pusztaság, akkor behajtották a jószágot az az alacsonyabban fekvő árterekbe, ahol még mindig üde, bujat, zöld növényzetet tudtak a jószágok legelni. Hát ez a gazdálkodási forma aztán később feledésbe merült. Több oknál fogva, egyrészt volt egy természetes gazdasági társadalmi fejlődés, a mezővárosok kezdtek el fejlődni az Árpád-kort követően, másrészt viszont jött a 150 éves török hódoltság. Igen, amikor viszont elnéptelenedett az Alföldnek egy jelentős része.
Az hihetetlen, az bocsánat, hogy közbevágok meg, 1400 község helyett lett 25 a törökök után, ami hihetetlen módon kipusztult az a vidék. Igen, pontosabban az emberek bemenekültek a mocsárba, ugye, ahogyan írja is.
Igen, igen. Hát hozzá kell azért azt tenni, hogy nem úgy kell ezt a nagy számú települést elképzelni, mint ma. Sokkal kevesebb lakosság volt, sokkal lazább település szerkezet volt, és kevesebb lakos volt egy-egy faluban, de mégis ez a hatalmas szám, illetve ez a hatalmas csökkenés, ez így is döbbenetes. És ezt követte ugye a lakosságnak az újra telepítése már ugye a 18. századnak az elejétől. Ugye Szarvasnak az egy híres szülöttje, Tessedik Sámuel evangélikus lelkész, ezt nagyon szépen meg is örökíti. Ugye ide telepítették a felvidéki tótok mellé lelkésznek, és ő nagyon szépen leírja azt, hogy hogyan történik, vagy hogyan történt a gazdálkodás ezen a területen, illetve milyen természeti viszonyok voltak. Például az, hogy egy szarvasi tót paraszt embernek 10 kilométernél többet kellett gyalogolni, vagy kellett kimenjen a településre, hogy egyáltalán tűzifát be tudjon szerezni. Tehát egy kifejezetten egy fátlan, erdősületlen terület volt a török hódoltság követően a vidék, illetve hatalmas nagy területeket borítottak mocsara. Ez a 19. századnak az elején már a gátjává vált a táj fejlődésének, és akkor elkezdtek először még szervezetlen módon különböző vízszabályozási, folyószabályozási munkákhoz, majd pedig a 19. századnak a második felétől már ez egy országos, mondjuk úgy mozgalommá vált, központi irányítással. Ugye Széchenyi Istvánnak a kezdeményezéséről szoktak beszélni. Hát ő nem egy vízépítő mérnök volt, tehát ilyen mérnök szakembereket kellett ennek a munkának a levezénylésére kirendelni. Például Huszár Mátyást szokták megemlíteni, aki elvégezte a Körösök vidékének, magának a Körös folyónak, illetve ugye nem csak a Nagy Körösnek, vagy most ugye Hármas Körösnek nevezzük, tehát nem csak ennek a felmérését végezte, hanem a Körösnek a mellékfőjét is. Ugye azt, hogy szabályozni tudjuk egy egész vízrendszert, ahhoz először ismerni kell a hidrológiai viszonyokat is, tehát térképeket kellett ehhez készíteni, és egy óriási munkát végeztek ezt követően, ami az 1800-as évek elejétől egészen 1888-ig zajlott. Csak egy-két számadatot itt megemlítenék. 49 átvágás történt a Körösök mentén, tehát ennyi kanyarulatot vágtak le. Eredetileg 265 kilométer volt a folyónak a hossza, ez 103-ra rövidült le, tehát 162 kilométer vágtak le. A legnagyobb munka mind között, ugye itt nálunk Szarvason, a Szarvas Békés Szent Andrási holtkörösnek a levágása volt, ez 29 kilométert hosszú holtág jelenleg, ez a Körösök vidékének a legnagyobb vízfelületű holtág. Itt érdemes azt megjegyezni, hogy a itteni lakosság, illetve a falvaknak a vezetése, az kifejezetten ellenezte ezeket a munkákat, de az 1830-as nagy árvíz után már nem lehetett tovább halogatni ezeket a munkálatokat. Később aztán elkezdődtek folyócsatornázási munkálatok is, illetve megépültek a különböző belvízlevezető csatornák is, tehát rájöttek arra, hogy nem lehet csak azt, hogy elvezetjük a vizeket, a területnek az öntözését is valahogy vízellátását, illetve az összegyűlő belvizeket is valahogy el kell vezetni a területről, és ehhez kapcsolódott aztán itt Békés-Szentandráson, ugye a Szarvas melletti településen, az akkori kornak az egyik csúcs teljesítménye a Békés-Szentandrási duzzasztóműnek a megépítése volt. Ezt 1936 és 42 között építették meg, és eredetileg Horthy István nevét viselt, ugye Horthy Miklósnak, akkori kormányzónak a fia volt, aki komoly közéleti szereplő volt ebben az időszakban, és tragikus módon, csalódott és tisztázatlan módon halt meg egy repülőbalesetben, mindössze néhány hónappal egyébként itt a Szent Andrási duzzasztóműnek az átadása előtt is. Ez nagyon megrázta akkor az országot, és mivel ugye egy nagyon nagy tiszteletben álló szeméről volt szó, ezért róla nevezték el. Mindenesetre azt érdemes elmondani, hogy jelenleg mai kor számára, de biztos ez egy olyan komoly teljesítménynek tűnik, de 1942-ben ez az akkori Magyarországnak a legnagyobb vasbeton építménye volt. Akkor két célja volt ennek a duzzasztóműnek. Egyik a hajózhatóság, ma már ez ugye a vasútvonalak, illetve a közutaknak a fejlődésével ez gyakorlatilag ma már elhanyagolható. Ez a szempont, nem nagyon nem hajózzák a körösöket. A másik szempont viszont az öntözésnek, az öntözővíznek a biztosítása volt a körösök vidékén, illetve jelenleg egy nagyon fontos szempont, ennek a 29 kilométeres Szarvas-Békés-Szentandrási holtkörösnek a vízellátásának a biztosítása. Ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy levágták ezt az óriási nagy kanyarulatot a körösben, a mostani folyóra megépült ez a duzzasztómű, ez megemeli felvizen, tehát a duzzasztómű felett a víznek a szintjét, emiatt be tud folyni gravitációs ütőerőkkel szivattyúkat működteti, be tud folyni a holtákba a víz, és a holták Békés-Szentandrásnál az duzzasztómű alatt csatlakozik vissza a hármas körösbe, és emiatt a vízszint különbség miatt gyakorlatilag át tud gravitációs módon folyni saját magától az egész holtágon a víz. Hát itt van egyfajta konfliktus azért a holták működtetése kapcsán. Az elsődleges szempont az, hogy körülbelül a fél megyének, lehet rámondani a fél Békés megyének a belvizeit ez a holtág fogadja be. Ugye ez az elsődleges, legfontosabb célja ennek a vízrendszernek, viszont ma már sokkal inkább az egyéb célok kerülnek előtérbe. Ugye az öntözés, a belvízelvezetés, ez csak ugye az agráriumban foglalkozó, az agráriumban dolgozó embereknek fontos, viszont a rekreációs célok, az viszont nagyon sok emberek. Tehát jelenleg Szarvason, illetve a holtágban még a Békés-Szentandrás mellett, és a lakosságnak egy jelentős része idegenforgalomból, turizmusból él. Tehát nagyon fontos a vízminőség, és ezek a különböző
vízminőség és vízmennyiség, ugye? És
ezek azért konfliktusban vannak egymással. Tehát a szántóföldekről érkező víznek a minősége, a bevizeknek a minősége azért nem túl jó. Ráadásul üzemek is vannak a holtákparton, mezőgazdasági
üzemek.
Akár
lehetett ez szennyezett is, igen. Tehát
igen, erről van szó.
Mezőgazdasági vegyszermaradvány, vagy bármi más.
Igen, és emiatt ugye felgyorsult a holtáknak a feltöltődése, ezt próbálják ugye valahogy víztisztítással, illetve más egyéb technikákkal valahogy orvosolni. De ezt érdemes itt azt elmondani, hogy Szarvas, ez a vízgazdálkodással kapcsolatos kutatásoknak az egyik központja jelenleg. Nem csak a Szent István Egyetemet érdemes itt megemlíteni, hanem van két vízzel kapcsolatos kutatóintézet is Szarvason, Halászati Kutatóintézet, illetve az Öntözési Kutatóintézet, ezek a Nemzeti Agrár Innovációs Központnak a helyi kutatóintézetei, a holták partján vannak, és a holtággal kapcsolatos kutatásokat is végeznek. Amit feltétlenül szeretnék elmondani, amit javaslok esetleg a hallgatóságnak, hogy akiket érdekel ez a téma, illetve ha szeretnének más egyéb ezzel kapcsolatos, vagy természettel kapcsolatos témákat látni, vagy még több fényképet nézni a körösök vidékéről, akkor tudnám ajánlani a Facebook oldalamnak az elérhetőségét. Ez megtalálható a Földgömb magazinnak is egyébként a honlapján, ha valaki ezt így nem tudja pontosan felírni. Dr. Gusztáv Jakab Nature Photography, ékezetek nélkül. Tehát mondom, ha ezt nem találja meg valaki, akkor a Földgömb magazinnak a honlapján ez hozzáférhető. De te mondanék még esetleg egy sztorit. Ez egy aranyos kis történet. Most ugye itt vagyunk a kijárási korlátozás, itt már ugye véget ért Szarvason, de ez egy nagyon jó kis menekülési lehetőség volt itt nálunk, hogy akár az ártérbe ki lehetett menni.
Mint a török idejében.
Mint a török idejében bevetettük magunkat az átérbe, pontosan. Tehát én gyakorlatilag a körös régi gátjától egy 10 méterre lakok. Másrészt úgy, hogy a gáton egy pár perc alatt kijuthatok az átérbe, nekem ez egy jó menekülési lehetőség volt, hogy ne kerüljek emberek közé, fertőző helyre, hogy akkor egy kicsit menjünk ki levegőzni, meg természetfotókat készíteni az átérbe. Az egyik legutóbbi ilyen fotós túrám során gondoltam, hogy ott például a békáknak a tavaszi szaporodása megörökítsem, így párzásukat. Halászruhában szépen kimentem a egyik helyi kubik gödörbe, ami azt jelenti, hogy ugye azokat a mélyedéseket, ahonnan kivették azt az anyagot, ami a gátak építéséhez kell, ez feltölti a víz, és ez visszahódította az egykori élővilág. És itt ugye halászruhában mellig a vízbe
merülve
fényképeztem a békákat, igen, pontosan, és hát elég meglepő társaságom akadt, mert körülbelül egy másfél méter, egyszer csak azt vettem észre, hogy valami nagyobb állat mozog a vízben, kicsit meg is rémültem, hogy milyen nagy állat lehet itt mellettem a vízbe. Ugye nem láttam, mi van a víz alatt, mert ugye a víz felszínét a hínárok elborítják, és egyszer csak kidugta a fejét egy megtermett nagy vidra. Hát egy kicsit rémisztő volt, leginkább az, hogy nem volt megijedve az állat, hanem inkább kíváncsi volt, hogy az ő vadász területén ki az, aki itt behatolt és itt lábatlankodik. De hát fényképet nem sikerült róla készítsek, mert ravaszabb volt az annál a jótságállamnak, csak kidugta a fejét, aztán utána, amire a fényképezőgépet odafordította, már mindig vissza újt a víz alá, és valahol váratlan helyen bukkant fel.
Nagyon szépen köszönöm, akkor további fényképek az ön oldalán. Tehát a körösök, a vizek változó, úgyhogy Jakab Gusztával beszélgettem, aki biológus is, a Szent István Egyetem GAEK egyetemi docens. Nagyon szépen köszönöm, és akkor további jó.
Én is nagyon szépen köszönöm cserkelést. A lehetőséget.
Monitor délután. Magazin műsor a 94.2.